Sok szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet március első vasárnapján. Isten hozott mindannyiunkat. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látták. És hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Jöjjünk, fohászkodjunk! De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette és fenntartja ezt a mindenséget. Így van. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét három helyről is olvasom a Szentírásból. Ez a három hely az egyik Mária történetét meséli el, Lukács és János írása szerinti evangéliumokból. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezeket a részeket, amely a róla szóló három történet. Az első a Lukács 10-ből így hangzik. Ez a mai napi ige bibliaolvasó kalauzunk szerint is az egyik kijelölt ige. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsem. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Folytatom az ige olvasását János evangéliuma 11. részének válogatott verseiből, ahol szintén Máriáról hallhatunk. Volt pedig egy beteg ember, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. És folytatom onnan, ahol Máriával találkozik az Úr Jézus. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzám. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott velem. A zsidók, akik Máriával voltak e házban, és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll, és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Megkérdezte, hová helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. És végül olvasom még a 12. rész első 3 versét. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt bement Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott halottak közül, vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font, drága, valódi nárdus olajat. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét ma is mi közöttünk, adja meg, hogy ma is hirdetessék, és a mi szívünk megnyílhasson, és hallhassuk, és érthessük. Jöjjünk, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, drága Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, hogy ide vonzottál, hogy ide hívtál a te házadba. Köszönjük, hogy te vagy a tündöklő nap, ahogy énekeltük, és már megtapasztalhattuk, ahogy idefelé jöttünk, ahogy éleszted a természetet, úgy tudod újjá teremteni, felébreszteni, kihozni a mélységből, reménytelenségből, és akár a sírból a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te fénylő valóságod új életre terem bennünket. Hálával magasztalunk, hogy megőriztél az elmúlt héten, és köszönjük, hogy újból ünnepelhetjük a Biblia vasárnapot. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged, mint aki az igében pajzs vagy számunkra, amin keresztül megvédsz a gonosz támadásától. Kard vagy, ahogyan az igét megtanulva, a szívünkbe bevésve, mi is a kellő időben a kellő igét tudjuk mondani, és ezzel harcolni tudunk a te ügyedben, a te országodban. Áldunk, Urunk, az élő igéért. Áldunk az élő kenyérért, áldunk a lámpásért, amelyet nap mint nap ad számunkra. És áldunk, Urunk, hogy egymás számára is megtörhetjük a kenyeret, amikor bizonyságot teszünk, amikor elmondjuk. Köszönjük, hogy ezt tehették tegnap is a férfi testvérek, amikor itt voltak a férfi csendes napon. És köszönjük, hogy így hallgathattuk egész héten is itt a hitmélyítő héten a te élő igédet. És ez megújított és elevenített bennünket. Kérünk, Urunk, hogy most is szólíts meg bennünket. egy asszony történetén, példáján keresztül, és kérünk, hogy legfőképpen a te csodálatos személyed, a testélet ige, valósága ragyoghasson föl számunkra az írott ige valóságából. Köszönjük, Urunk, hogy mi személyesen, a mi magyar népünk már 434 éve a kezünkbe foghatjuk az igét. Hálával köszönjük, hogy imádkozhatunk most is a bibliafordításokért, a Wycliffe bibliafordítókért, akik 2025-re azt a célt tűzték ki, hogy minden nyelven legyen bibliafordítás, legalább egy fejezet, egy része a Bibliának. Imádkozunk értük, Urunk. És imádkozunk azokért a népekért, akiknek ebben az évben adják oda a bibliafordítást. Kérünk, hogy hadd jusson el minél több szívhez, hadd jusson el minél több néphez, hadd járja át ez népek életét, és hadd lehessen megújulás ott azoknak a népeknek az életében, akik ebben az évben fogják megkapni az ő saját anyanyelvükön a te írott igédet. És kérünk azért is, Urunk, hogy a mi magyar népünket újíts meg az ige által. Újítsd meg ebben az évben. Újítsd meg a mi gyülekezetünket ebben az évben az ige által. És az, hogy olyan gyülekezet lehessünk, akik valóban otthon is, élő módon kezünkbe vesszük, olvassuk, és napi táplálékként élünk vele. Kérünk, hogy áld meg azt az üzenetet, amit te ma készítettél, hogy elhangozhasson, és hogy a te kegyelmedből hozzánk érhessen. Ámen. Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg fennállva azt az egy verset, amelyet az előbb felolvasott szakaszokból kiemelni szeretnék. Ez a Lukács írása szerinti evangélium 10. részének a 39. verse. Így szólít bennünket itt Isten igéje. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Szeretett gyülekezet, vajon hány Mária jut eszünkbe az új szövetségből, hány Máriát tudnánk felsorolni? A Biblia vasárnapon úgy gondolom egy nagyon jó kezdő kérdés. Az egyik Máriának a történeteit olvastam föl most itt a Bibliából, és az ő személye szólított meg nagyon engem ezen a Biblia vasárnapon, mint ahogy mondtam, ez az egyik kiírt igénk is. Egyrészt azért, mert csodálatos példa, ahogyan ő valóban az igére figyel, és másrészt azért is, mert itt lehettünk a héten együtt, a hitmélyítő héten, és a hitmélyítő hét üzenetének is számomra a gyönyörű összefoglalása az, amit Mária életében megláthatunk és megtapasztalhatunk. Hadd kezdjem két kis példával, amit a héten olvastam, és ami a Bibliával kapcsolatban megszólított, két mai vagy egy pár évtizeddel ezelőtti példa történet. Az egyik egy amerikai lelkész bizonyságtételét hallgattam, aki bizony nagyon messziről indul, de ma már 15 éve lelkipásztorként szolgál. Nem mondom el hosszan a történetét, annyi csak, hogy buddhistaként nőtt fel egy buddhista családban, aztán drogos lett, kemény drogokat, drogokkal élt, és ezt árusította is, és aztán egy nagyon kemény balesete volt, és a baleset alatt imádkoztak érte hitvalló keresztjének. Élet-halál között volt, és ezek a hitvalló keresztjének egy egész éjszakán keresztül imádkoztak érte, ott a kórházban. És ezután hitre jutott. Azonban többször visszaesett még ebbe a drogos állapotába, És amikor megkérdezték ebben a bizonyságtételben tőle, hogy mi volt az, ami aztán áttörést hozott az életében, amikortól tényleg oda tudta szánni az életét úgy, hogy már nem kísértette úgy ez az előbbi élete, úgy, hogy visszaessen, nyilvánvalóan mindig ott volt ez, de már nem esett úgy vissza bele, akkor ezt mesélte el, hogy egy éven keresztül minden egyes hónapban elolvasta a Bibliát. Minden hónapban végigolvasta a Bibliát. És ezt több mint egy éven keresztül tette, és ahogy ez a gyakorlat beépült az életébe, akkortól kezdve történt egy nagy áttörés, egy nagy győzelem az életében. És ezt így mondom el, hogy azóta elvégezte a teológiát, és már 15 éve lelkipásztorként szolgál ebben a győzelemben, és több missziót is elindított, amikben járnak. A másik ilyen bibliás példa, amit a héten megszólított, Zimányi József lelkipásztornak a példája. Ezen a héten volt ugye a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, és olyan döbbenetes volt most is az ő kis filmjét megnézni, elküldeni azt a juliannásoknak, hogy ők is nézzék meg. Az ő kis filmjét, ahol arról vall, ugye többet magával vitték el őket a gulágra, azért, mert bizonyságot tettek, kárpátaljai lelkipásztorok, bizonyságot tettek a hitükről, és megtérésre hívták Sztálint, elvitték őket a gulágra, és elmondja ott a gulágon, ugye, hogy az a napi 30 deka kenyér, az jelentette az életet. Alig kaptak valamit enni, de ők elhatározták hatan, hogy ezt a 30 dekát eladják. 6x 30 dekáért kaptak körülbelül 2 rúbelt, és 30 rúbelért tudtak venni egy kis orosz újszövetséget. És ezt hatan összefogva megtették, összegyűjtötték a 30 rúbelt, hogy vajon kitől, a börtönőrtől, vagy valamelyik raptáson keresztül, ez nem hangzik el ott a videóban, minden esetre ez volt a legnagyobb kincsük ott. Mindig egymásnak adták tovább, és olvasták azt az orosz újszövetséget, és még azt is elmondja viccesen, hogy ő elmondta ott a többieknek, hogy az ő vallása olyan, hogy 3 napig egyfolytában kell olvasni a Bibliát. És ezzel ő megkapta 3 napon keresztül a Bibliát, és ez volt az ő legnagyobb kincse ott a fogságban. Nos, erről látunk itt a Bibliában is egy csodálatos példát, Márián keresztül. Mária ott ül Jézus lábainál, és hallgatja őt. Ezen a héten arról hallhattunk a hitmélyítő sorozaton, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez a legnagyobb parancsolat, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon elevenítő tanítást hallhattunk erről egész héten, és nagyon megindító volt mindannyiunk számára. És itt most vasárnap, a napi igében egy csodálatos pecsét ez, egy gyakorlati tanítás, hogy mit is jelent ez, hogyan is valósul ez meg Mária személyében a gyakorlatban. Úgy szeretném kérni a gyülekezetet, hogy egyszerűen merevítsünk ki most magunk előtt egy képet, akár képzeljük magunk elé is. Nagyon sok minden van ebben az első jelenetben. Nyüzsgés, forgás, sok ember, jövés, menés, készülődés, vacsora. De mi ezt az egy jelenetet merevítsük ki, hogy ott ül vagy áll, nem tudjuk Jézus, mindenesetre tanít, és a lábainál ott ül Mária. És Mária nézi Jézust. Ezt a képet akár képzeljük el magunk előtt, mert erről az egy képről szeretnék ma szólni, ahogy erről itt beszél az ige. Először is nézzünk fel ugye az Úr Jézus Krisztusra. Micsoda csodálatos ma is áldani és magasztalni őt azért, hogy körbejárja a városokat, és amikor betér ide Mártához és Máriához, nem azt mondja, hogy na végre itt lefekszem, megpihenek, hanem itt is tanít, és itt is mondja számukra az élő igét, minden időt kihasználva erre. Micsoda csodálatos látni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus erre vágyik, hogy minél beljebb jöjjön a mi életünkben, hogy bejöjjön a házunkba, hogy nem töri rá az ajtót Mártára és Máriára, de aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegy. És mennyire örül annak, hogy ez a testvér pár befogadja az Úr Jézus Krisztust, és valóban vendégül látja. Milyen csodálatos, ahogyan mondja az igét, hogy Mária nem tud nem rá figyelni. Nem tud mással foglalkozni. Pedig bizonyosan ő is tudja, hogy ezer dolog lenne, amit végezni kell. Úgy el tudom képzelni ezt a jelenetet, hogy Márta hányszor próbál neki inteni, mondjuk az ajtóból, meg az ablakból, hogy gyere már, és kelj már föl. És ő egyszerűen le nem tudja venni a tekintetét Jézusról. És nem tud másra gondolni, csak hogy most hallhatom. Csak hogy most még többet megérthetek. Mert micsoda végtelen nagy kincs az, hogy egy asszony oda ülhet a lábához az Úrnak. Hiszen nem volt akkor ilyen az egész Izraelben. Egy rabbi soha nem fogadott egy asszonyt tanítványul oda maga mellé. Nem ülhetett ilyen közel egy asszony oda tanítványként egy rabbihoz. És az Isten fia így nyitja meg szívét, lelkét, és így nincs különbség férfi és nő között. Milyen végtelenül csodálatos, ahogy ugye Márta kérdőre vonja, miután Máriának sehogy se tud jelezni. Márta kérdőre vonja az Urat, kérdőre lehet vonni az Urat, és bizony hányszor teszem én is, esetleg egy-egy imádságba, Uram, miért, Uram, hogyan, és hogy ilyen közel kell lehet kerülni a mi Urunkhoz, hogy így lehet vele beszélgetni, így lehet neki mindent elmondani, még azt is, amikor nagyon nem értem, vagy amikor nagyon fel vagyok háborodva. El lehet mondani, és az Úr Jézus nincs elkötelezve, tisztán hirdeti az igazságot. Meglátja ott is, hogy mi van Márta szívében, Márta szívedben ott van az aggódás. Ott van az, hogy nem hiszed el, hogy ha előbb Isten országát keresed, minden megadatik. Ő a mélyére lát, a mi életünknek és a szívünknek. És olyan nyilvánvalóan hirdeti az egy szükségeset, átadja a legfontosabbat, és betölti az élővel, az örökké valóval azoknak a szívét, akik őrá figyelnek. És olyan csodálatos az Urat látni, ugye, ezekben a további történetekben is, ahogy látjuk Lázár feltámasztásánál, egyetlen jelzővel illeti az Úr Jézust, ugye, az egész szakasz, mennyire szerette Lázárt, Mártát és Máriát. Annyira szerette, hogy sírt is, annyira szerette, hogy ezt a legnagyobb csodát megteszi ott, és annyira szerette, hogy szuverén úr volt ott is az Úr Jézus Krisztus, és nem úgy cselekedett, ahogyan elvárták volna, de úgy cselekedett, ahogy nek se gondolták, feljebb, mint sem gondolták, minden értelmet meghaladó módon csodálatosan. Hiszen Lázár feltámasztása az egyik legnagyobb jel az Úr Jézus feltámasztása előtt. 4 napos már szaga van, mondja Márta. Olyan sokszor vagyok így lelkipásztorként, hogy megkérdezik ezt, hogy hogyan is lehetséges az, hogy majd amikor már elporhad, meg amikor már akár megégették a testet, elhamvasztották, és hogy majd akkor hogyan is lehet, hogy testben feltámadunk. És itt is egy ilyen csodálatos történet erről, hogy az Úr Jézus Krisztus szava előtt nincs akadály, hogy a szava élő ige, a szava teremtő szó, és ő nem bármilyen eszközzel, hanem a szavával cselekszik. Még csak be sem megy, még csak közel sem megy, kívülről szól, és megtörténik az újjáteremtő, felélesztő, hatalmas csoda. Mennyire szerette őt? Ez történt, ugye, folyamatosan, ezt tapasztalták a tanítványok, és Mária ezért nem tud onnan elmozdulni, mert ebből akar még többet. És olyan csodálatos látni, ugye, a harmadik történetben az Úr Jézus Krisztus, amikor láthatjuk, hogy mennyire örül annak, hogy valaki kifejezi ezt a szeretetet, hogy valaki visszaad ebből, és ráönti azt a nárdus olajat. És most nézzünk rá Máriára, és lássuk ebben magunkat is az ige fényében. Mária ott ül az Úr Jézussal szemben, és mereven figyel. Vajon hogyan ülünk, akár mi is most itt, és hogyan ülünk a mindennapokban az Úr Jézus Krisztust figyelni? Ahogy végig elemeztem ezt a három történetet, valahogy mindig így láthatjuk Máriát, hogy ült. Itt is ült, és mereven figyelt, aztán ült akkor is, amikor eltemették a testvérét, ott ült, és bizonyosan rengeteg mindent átgondolt, és próbálta földolgozni mindazt, ami történt, és ült ott a vacsoránál, és egyszer csak odahajolt Jézus lábához. Ült Jézusnál, és a lábaihoz hajolt. Ez volt Máriának az alapvető cselekedete, és a Máriának az alázata, és a Máriának az odafigyelése. Mi mindent fejezesz ki? Nyilvánvalóan a szeretetét. Azt, ahogyan Mária minél közelebb akar az Úrhoz kerülni, felnézni rá, hódolni, minden szavát lesni, nehogy valamit ne halljak meg. Ahogyan a héten is hallottuk ezt, szinte elállt a lélegzete, szinte elepett a lelke, hangzott mással kapcsolatban. Vagy eszünkbe juthat ez a vers, csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Nem lehet nem ráfigyelni. Még akkor sem, ha valaki azt mondja, hogy nem törődsz velem. Nem, mert most Jézusra figyelésnek az ideje van. Ebben benne van Máriának a gyönyörködése. Gyönyörködöm benned, mint Isten fiában, a szavaidban, az élő igében. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Vagy ahogy a 73. Zsoltár mondja, hogy nincsen senki más a földön, az égen, akiben nagyobb gyönyörűséget lehetne találni. Mint ahogy gyönyörködünk most egy gyönyörű tavaszi világban, ugyanígy gyönyörködött itt Mária az igében és az Úr Jézusban. Nyilvánvalóan nem lehet mindig ott ülni, de amikor itt lehet ülni, mint ahogy mi most itt ülünk a templomban, mint amikor ott lehet ülni egy férfi csendes napon, ott lehet ülni a héten az igét hallgatva, mint amikor otthon a kezembe vehetem az igét, és olvashatom, akkor mindig megélhetem ezt, hogy csak benne gyönyörködöm, és erre szánom igazán az időt. És egy picit ezt kértem, ugye, hogy merevítsük ki ezt a jelenetet, vajon ma hogyan jelenik meg ez, hogy valaki nem tudja levenni a szemét valamiről, és az egyszerűen rabul ejti, és gyönyörködik benne. Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden eszünkbe jut erről. Nekem eszembe jut egyszer egy olyan családi jelenetünk, amikor már 5 gyerekünk volt, és jöttem haza, éppen itt a fasorba volt, valahonnan jöttem haza, és ültek éppen a tévé előtt, és ahogy beléptem, egyikőjük se vett észre. Egyikőjük sem köszönt vissza, és egyikőjük sem látta meg, hogy jöttem, és valamit mondtam, és nem válaszolt senki, és úgy ledöbbentem rajta, hogy tud valóban lenyűgözni, hogy tud rabként fogságba tartani egy képernyő, és hogy tud így oda venni, hogy aztán észre se veszem, hogy a másik megérkezik. Tudom, hogy ez egy nagyon döntő fordulat volt akkor az életünkben, ez az élmény. Ez nekem egy olyan mély élmény volt akkor, amiben utána mély döntéseket és változásokat akartunk hozni az életünkben. De mi minden tart ma bennünket, hányféle képernyő fogva, és hányféleképpen, mennyi ideig, és milyen mélyen. Milyen döbbenetes hallgatni, most a héten is volt erről, akár a gyerekekkel kapcsolatban adás az Agapéban, hogy mikor kell képernyőt adni a gyermeknek, hogy sokszor azért adják oda a gyermeknek, hogy lenyugodjanak, és aztán még hisztisebbek lesznek, amikor fölkelnek a képernyőtől, és mindez borzalmasan káros a beszédfejlődésre, a beszédértésre, a mozgásfejlődésre, és még mi mindenre hosszan sorolhatjuk. Valami, ami rabként fogva tart, és mindannyiunkat egyre jobban, és itt van ez a jelenet, amit képzeljünk magunk elé, ami pedig épít, ami megerősít, ami megújít, ami csodálatos erőt ad a mindennapokra. Gondoljunk csak arra, amikor ott vagyunk egy gyülekezeti héten, hány hétig, hány hónapig, lehet fél évig is megyünk abból az üzenetből, amit ott egy napig, egy alkalmon vagy egy héten keresztül megértettünk. És mi mégis lehet, hogy órákat töltünk olyan függőségben, amely pedig leépít, amely egyre inkább olyan értelemben használja ki a szellemi képességeinket, amely káros. Mária csodálatos szemlélete újítson bennünket. Hogyan nézzük a mi Urunk Jézus Krisztust? Lehet, hogy nekünk az a legnagyobb kísértés, hogy úgy nézem, mint akit már megszoktam. Vagy úgy nézem, mint ami már tudott, ami már ismert. Vagy úgy nézem, mint amiben már fásult vagyok, mert megszokott. Újítson meg, elevenítsen meg bennünket ma is az Úr, hogy ilyen szeretettel, ilyen lélekkel, ilyen hódolattal tudjam újból és újból nézni őt, és várni őt. És Mária szeretete időt szán, senki semmi mással nem foglalkozom. Márta szeretete itt olyan volt, hogy szeretlek, Uram, de most sok a munkám. Szeretlek, Uram, de éppen rohanok. Szeretlek, Uram, de neked teszem, éppen ezért nincs időm megállni. Szeretlek, Uram, de most futok tovább. Szeretlek, de annyi a dolgom, hogy most ma nincs veled időm foglalkozni. És valaki pedig teljes szívből, teljes lélekből azt mondja, leteszek mindent, és csak rád figyelek. Mennyiszer várják tőlünk ezt a gyermekeink, hogy letegyek mindent, és csak ráfigyeljek. És mennyire várja ezt az Úr, nem önmagáért, hanem miértünk, mert a mi életünk újul meg tőlem. És ez a jelenet, ahogy magunk elé képzeljük, jelenjen meg a mi ige olvasásunkban, amikor előveszem az igét. Ezt jelenti olvasni az igét, letenni mindent, és az igében szemlélni Jézust. Újból és újból, amikor olvasom az ígét, tegyem fel ezeket a kérdéseket. Hogyan látom benne az Úr Jézust? Mit tesz éppen? Mit mond? Mit cselekszik? Milyen tulajdonsága emelkedik ki számomra? Mit mond róla az ige? Újból és újból nézzem, keressem az ígében Jézust. És ehhez idő kell, szemlélni kell őt, meg kell adni ezeket a válaszokat. És így megy mélyre valóban a mi igeolvasásunk. Az Úr előtt lenni. Tulajdonképpen ezt jelenti sokszor az imádságunk is. Nagyon sokszor nem az a jó imádság, amikor sok-sok minden gyorsan elharalok. Persze ez is fontos és jó. de olyan fontos így ott lenni, imádságban is az Úr előtt, csak egyszerűen ott lenni. Ott lenni és vele találkozni, ott lenni és nézni őt, ott lenni és várni, hogy ő mit mond nekem, ő hogyan válaszol, ő mire készített, ott lenni és elfogadni, hogy ő egyszerűen szeretetébe von és átölel, megajándékoz mindazzal, amivel meg akar ajándékozni. Ezt jelenti sokszor az imádság is, hogy jelen lenni és vele lenni, időt szánni és rátekinteni. És ez a Mária jelenléte azt is jelentette az én számomra, hogy ez a hívő életünknek a legcsodálatosabb összefoglalása. Ott vagyok az Úrnál. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem én tudok mindent megtenni érte. Nem azt jelenti a hívő élet, hogy én tudok megtenni, amit csak lehet, és majd akkor ő elfogad, hanem ő már mindent megtett. Én egyszerűen ott vagyok, és elfogalom. El lehet fogadni, amit ő megtett. Nem azért ment meg, mert én olyan sokat teszek, vagy olyan jó vagyok, vagy olyan jól viselkedek, hanem kitárt karral és kitárt szívvel elfogadom, amit ő ad. És amikor ott vagyok így, magamat megadva, magamat odaadva, akkor betölt az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és felfakadhat belőlem a hála, a dicsőítás és a válaszadás. És ha még egy pár gondolattal tovább nézzük a másik két történetet is, csodálatos látni Máriát, ugye ebben az első részben, ahogy teljes szívvel és teljes lélekkel, és aztán a másik két történetben pedig, ahogy teljes elmével és teljes erővel ott van az Úr Jézus Krisztus lábainál. Teljes elmével, hiszen nagyon-nagyon sok kérdése lehetett, amikor meghalt az ő testvére. Nagyon sok kérdése lehetett. Hogy várták, hívták, és nem jött az Úr, amikor várták és kérték. De nem azt mondja se Márta, se Mária, hogy akkor csalódtunk. Nem azt mondja, hogy nem ezt gondoltuk, ezért nem megyünk ezen az úton tovább. Olyan jó itt is Máriát látni, aki ott van a csöndjében, aki ott van az ő elcsöndesedésében, ott van az ő imádságában, ott van az Úrral való gondolataiban, és várja a válaszokat. Lehet, hogy sokszor csak a szőnyeg visszáját érti meg, és látja az ember, ahogy mondja, reményik az ő versében, de az is biztos, hogy nagyon sok mindent megért az ember, ha ott van ebben a csöndben. Mint ahogy a héten beszélgettem egy drága, kedves gyülekezeti taggal, aki komoly betegségnek a tudatát és az orvosi valóját kapta meg, és azt mondta, amikor ezt elmesélte nekem, hogy nem tudom, és nem értem, hogy most ez hogy lesz, és mint lesz, de egyet tudok, hogy az én Uram jó, és egyet tudok, hogy az én Uram szeret, és egyet tudok, hogy vele fogok menni most ezen az úton is. Olyan csodálatos volt ezt tőle hallani, és vele így imádkozni aztán. Ezt láthatjuk itt Máriánál is, hogy ott van ebben a csöndben, és aztán jöjj Jézus, és sok-sok választ kap, és sok mindenben megerősíti őt az ő Ura. És aztán végül itt van ez a negyedik jelenet, amelyet végül fölolvastam, amikor nem csak teljes szívvel, nem csak teljes lélekkel, nem csak teljes elmével, hanem teljes erővel is. Itt van ez a Mária, aki odaad mindent az ő Ura szolgálatába, dicséretébe, hódolatába. Odaadja önmaga példáját ott mindenki előtt. Senki sincs a tanítványok közül, aki értené, hogy mi készül, senki sincs, aki értené, hogy mennyire szüksége van Jézusnak arra, hogy most körbevegyék ezzel. Egyedül ő neki nyílik meg erre így a szíve. És tudjuk, milyen drága volt ez a nárdus olaj. És mindent odaadott ekkor Mária. Olyan jó visszaemlékezni arra, amikor a női csendes napon magunkra kenhettünk egy picit ebből a nárdus olajból, és ott a teremben bejárta az illata ennek az olajnak mindannyiunkat. Olyan jó visszaemlékezni, ahogy örömmel megtettük ezt együtt ősszel. Mária mindent odaadott akkor. Nem törődött azzal, hogy kinek mi lesz a véleménye. És meg is volt a véleménye sokaknak. Meg is szólták, nem olvastam tovább ennek a szakasznak a további részét. Azt is örömmel vállalta, mert mindent oda akart adni, mert minden áron ki akarta fejezni, hogy teljes erővel szeretlek téged, mert te, Uram, mindent odaadtál, és én is így szeretnélek követni téged. Hadd fejezzem be azzal az idézettel, amelyet szintén a héten olvastam. A te hatásod erre a világra attól függ, hogy milyen hatással volt rád a Biblia. A te hatásod erre a világra attól függ, hogy milyen hatással volt rád a Biblia. Itt láttunk ma egy asszonyt, akire csodálatos hatással volt. Itt láttunk egy asszonyt, aki engedte, hogy az egész életét formálja, és nem azon gondolkozott, hogy mások mit mondanak, hanem ami rá volt bízva, azt meg akarta tenni. És teljes örömmel és odaszánással járt az Úr útján. Adja Isten, hogy mi is egyre mélyebben és mélyebben bevegyük az élő igét, hogy ma is egy lépéssel tovább menjünk ebbe, és adja Isten, hogy ő tudjon használni ugyanígy a mindennapokba bennünket. Amen. Folytassuk fennállva az imádságot. Csak nézlek boldog szemmel én, és nem győzlek nézni téged. Köszönjük, Urunk, hogy kérdezel bennünket, mennyire igaz ez az ének sora mi ránk, a mi életünkre. Hol tartunk ebben most? Hol tartottunk régen? És hol tartunk most? Hadd tegyük le ide azt, hogyha már rád se pillantunk. Ha szaladunk, futunk, és csak úgy oda vetjük, hogy szeretünk, de most erre nincs időnk. Vagy ha úgy nézünk, hogy ezt már ismerjük, már megszokottam, megfásultam, jól ismerjük. Vagy úgy nézünk, hogy nem bírjuk levenni a szemünket. Nézlek boldog szemmel, és nem bírom nem nézni, nem bírok nem ebből töltekezni. Szeretnék minél többet veled lenni. Áldunk és magasztalunk, hogy ezt megtehetjük élő módon, a gyülekezeti alkalmakon, és megtehetjük, amikor kinyitjuk az írott ígét, és ott valóban veled találkozni akarunk, időt számva, valóban veled beszélgetni akarunk. És hálával köszönjük és magasztalunk téged, Urunk, hogy a mi egész hívő életünket kifejezi ez. Mert nem mi tudunk valamit is megtenni önmagunkért. Nem mi tudjuk magunkat megmenteni, megváltani. Te tettél meg mindent. És köszönjük, hogy te mindent megtettél. Áldunk és magasztalunk most is ezért. És hogy a leges, legnagyobb és a legtöbb az, hogy ott legyünk a te lábaidnál, ott legyünk veled, és elfogadjuk. Kérjük és várjuk, hogy töltsd be minket, ajándékozz meg minket, vezess minket. Irgalmas szeretetedben újíts meg ebben a kapcsolatban. És köszönjük, hogy lehetünk olyan Máriák, akik a kellő időben meglátva kellő szolgálatot, odaadjuk azt, ami tőlünk telik, ami ránk van bízva, és ami a lehető legtöbb, és ami abból ered, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel és teljes elmével választ szeretnénk adni a te nagy szerelmedre. Amen. Abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.